Folytatjuk Buzna Viktorral, a Magyar Külügyi Intézet munkatársával. A témánk továbbra is Tajván. A választási eredményt már tudjuk, nem a Kína számára népszerűbb politikai erő nyert, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy egyre inkább öregszik Tajván társadalma, és említettél egy furcsa felmérési eredményt, hogy gyakorlatilag a tajvani nők ugyanazt a nyomást érzik szinte, mint az ukránok, vagy akár gondolom én Oroszország határában a lengyel nők, hogy nyomás van, kevésbé mennek gyermeket vállalni, ez pedig hát igencsak hat a korfára. Jelentheti ez azt, hogy mondjuk Kína vészesen számol, egyébként számol a saját demográfiai problémájával is, mert a szárazföldi Kína is nagyon-nagyon komoly problémákkal küzd, ez most már egyre világosabb. Egyébként komoly gazdasági problémákkal is, a 30 év alatti munkanélküliségi adatokat hónapok óta nem közlik. Ezt képest egyébként jó évről számolta be tavalyi évre visszamenőre, de az biztos, hogy nem feltétlenül nekik dolgozik az idő, vagy másképp dolgozik nekik, mint Tajvánnak. Most ebből a nagyon bonyolult mondatból úgy próbálnék kijönni, hogy van-e olyan optimális időpont, amikor egész egyszerűen a kínai vezetés, vagy akár Xi Jinping kínai elnök érzi úgy, hogy ha ő nem foglalja el Tajvánt bármilyen áron, akkor az ő politikai krédójában, hitelességében az egy komoly csorba, mert három ciklust úgy vitt végig, hogy ezt a kérdést nem tudta megoldani, magyarán mégiscsak háborút indít. Vállalja-e szerinted a kínai elnök ezt a kockázatot egy ponton túl, ha továbbra sem tudnak megegyezni?
Ez az egész az idegek harca. Az idegek harca egy olyan kultúrában, mondjuk így, és akkor kultúra alatt értjük a kínai népköztársaságot és Tajvánt is, ahol egyébként valóban igen hasonló társadalmi és gazdasági folyamatok zajlanak. A kettő között nagy különbség az, hogy a Tajván el tudja küldeni a rosszul teljesítő politikusokat, a kínaiak már kevésbé. Illetve, hogyha Tajván elküld rosszul teljesítő politikusokat, akkor van alternatíva, Kínában kevésbé. Na most ebből következik igen a kérdés, hogy most akkor valójában az idő, akkor kinek dolgozik. Ez szerintem, és egyébként majd vissza fogom nézni, és föl fogom írni azt a hatalmas nagy mondatot, amit elmondtál, mert igazából egy mondatban összefoglalta, de ez az elképesztően bonyolult, és a következő időszaknak szerintem az egyik kúrens kutatási témáját, hogy akkor nézzük meg, hogy ki hogyan tud jobban gazdálkodni az idővel. És ezért fontos azt látni, hogy az a szürkezónás hadviselés, amit említettem, ez a sajtóban és a kutatói szférában is, különösen elsősorban a nyugati kutatói szférában is, ezt mindig úgy definiáljuk, hogy ez Kína műveletei Tajvánnal szemben. Valójában ez egy kétoldalú játszma, és erre mindenki rájátszik. Nem csak Kína alkalmaz, Kína sokkal látványosabb ilyen szürkezónás hadviselési eszközöket alkalmaz, de azért Tajván is dolgozik, és Tajván is pontosan azért dolgozik Kínában, mert ő is látja, ott is látják ezeket a jelenségeket, a kifáradásnak a tüneteit, ami egyébként megint csak mondom, ez az egész kultúrára jellemző, egész Kelet-Ázsiára jellemző, sőt megkockáztatom, hogy talán a világgazdaságban, meg az egész világban zajló ez a stagnáció, elfáradás, a konfliktusok, az, hogy egyre inkább jönnek elő a konfliktusok, az oda részben visszavezethető, hogy ez a kelet-ázsiai boom, ami egyfajta kulturális virágzás is volt, és ebből adódott egy hatalmas gazdasági boom, ez elkezdett kifáradni, és ennek következményei vannak. És ezt észleljük egyébként akár Magyarországon is, ennek a hatásait, de ugye a gócpont, a középpont az ott van Kelet-Ázsiában, és ott van a tajvani szorosban.
A tajvaniak egyébként milyen szürke zónás hadműveleteket végeznek, vagy ők hogy próbálják a maguk javára billenteni egy kicsit a néha a mérleg nyelvét?
Amikor Tajván demokratizálódott, egy bizonyos Li Tenghui nevű politikus indította el ezt a folyamatot, aki észlelte azt, hogy a korábban alkalmazott diplomácia az nem működik, ennek a diplomáciának a lényeg az volt, hogy versenyeztek Kínával, hogy kinek van több hivatalos diplomáciai kapcsolata, kinek nagyobb a hadserege, stb. Eldőlt, hogy ki lesz a győztes, a kínai népköztársaság lesz a győztes, és akkor így a 80-as évek végén Li Tenghui vagy 90-es évek elején valahogy így Lethenkói meghirdette ezt a bizonyos pragmatikus diplomácia, vagy flexibilis diplomácia fogalmat. Ennek az a lényege, hogy ezt a hagyományos versenyt ezt el kell engedni. Tájván akkor képes túlélni, és akkor képes a felszínen maradni, hogyha az emberek sokat beszélnek róla. Onnantól kezdve ez a Tájván kérdés, ez egy ilyen nagy a nemzetközi diskurzusnak a egyre inkább a részévé vált, ez szerintem egy elképesztően sikeres döntés volt, és a mai napig Tájván ugye arra törekszik, hogy az első számú szempont az mindig az, hogy Tájván és a Tájván kérdés az téma legyen. Nagyjából erre épül föl a Kínával szembeni szürkezónás technika vagy taktika, amit Tájván alkalmaz, de azért vannak konkrétumok is, például egy-két évvel ezelőtt elfogadtak egy olyan jogszabály Tájvánon, hogy amelyik ilyen közszereplő nagyon egyértelműen kiáll Kína mellett, az büntethetővé vált. Tehát gyakorlatilag a szólásszabadságot azt egy ilyen jogszabállyal azért elég durván csonkította a tájvani kormány, mégpedig azért, mert nagyon sok olyan közszereplő volt, és ezek közt vannak ilyen egészen fiatal influencerek, popsztárok, van például egy nagyon fiatal tájvani csellista, akik a nyilván a közösségi médiában, meg ugye a tájvani sportolók, amikor ugye kínai népköztársaság zászlaját lengetik egy sporteseményen, ugye ezzel az ő identitásukat, az ő kínai identitásukat és a DPP kormánnyal szembeni kritikájukat, ezt így a nyilvánosságban hozták elő. És akkor erre vannak ilyen olyan technikák, hogy ezt például ne engedjék.
Mi az, ami egyébként még ilyen szürkezónás hadviselésben szóba jöhet? Időről időre elmondjuk a gazdasági hírekben, nagyon sokszor itt a Trend FM-en, ha bármiféle konfrontáció lép fel Tájvánnal kapcsolatban, hogy nagyon komolyan érintheti a világgazdaságot, már egy blokkád is, nem is kell harci műveleteknek elinduljanak a térségben, mert hogy ott zajlik ugye egyes felmérések szerint a chipgyártásnak a 80%-a Tájvánon, ott van az egyik legnagyobb vállalat, és ha ott valamiért elakad a gyártás, akkor az beláthatatlan következményekkel járhat a világgazdaságra. Erre rájátszanak a tájvániak például, amikor arról beszélnek, hogy mennyire fontos az, hogy őket ne támadják se átvitt, se fizikai értelemben?
Abszolút, abszolút. Tehát ez megint csak igen kapcsolódik az előző kérdés, ez a bizonyos a tájvani oldaláról kezdeményezett, ez a bizonyos szürkezónás taktika, külpolitika, hogy igen, tehát ugye itt a gazdasági eszközökkel történő adott esetben nyomásgyakorlásnak nevezhetjük, vagy mondjuk fenyegetésnek, hogy ami egy abszolút van alapja megint csak, hiszen valóban igen annyira beágyazott a tájvani gazdaság és a tájvani chipgyártás elsősorban a nemzetközi értékláncokba, hogy annak a sérülés, annak azért súlyos következményei lehetnének. Tehát ez is egy ilyen ok. De említhetjük például a Kínában élő tájvani populációt, ez ilyen nagyjából 1 millió ember, és azért nagyon sokuk, ez többnyire ilyen elitekhez, gazdasági elithez tartozó család, akiknek van olyan, akiknek például személyes kapcsolata van Xi Jinpinggel, hiszen Xi Jinping korábban Fujian tartománynak volt a tartományi vezetője, és a tájvániak többsége az Fujian tartomány, tehát a szoros túloldalán, ott él és dolgozik. Ezt is nagyon ügyesen használja Tájván a fő alatt, és ez megint csak egyfajta ilyen szürkezónás hadviselés, hogy azért így a sajátos csatornákon, de küldjük az üzeneteket Kínának, és adott esetben megszellőztetjük azt, hogy azért a tájvani ember az Kínában mégiscsak az elithez tartozik, miért is tartozik oda, mit is tudnak a tájvani emberek, és a többi.
Azon túl, hogy majd a beszélgetés vége felé az esetleges kialakuló hadi helyzetről is beszélünk, de tényleg csak feltételesen, mert ugye nyilván ez ilyet még elképzelni is elég durva. De mondjuk, hogyha Kína úgy dönt, hogy fokozza egy picit a nyomásgyakorlást, és arra már volt példa, hogy jó pár napig hadgyakorlatot tartott, rakétalövészet volt gyakorlatilag a tájvani légtér felett néhol, de mondjuk akár mondjuk a blokkádig megy el. Van olyan számítás, hogy ez milyen ponton túl okozhat fájdalmat Tájvánnak? Nagyon-nagyon kitett Tájván a külföldi, akár mondjuk élelmiszerszállításnak?
Igen, amikor ugye beszélgettünk a Nancy Pelosi utazásról, akkor kim voltam Tájvánon, És ugye ezt nagyjából a közbeszédben és a történelemben is ez a negyedik tájvani válságként fog bekerülni, tehát hogy már volt korábban három, amikor ilyen hasonlóan ilyen eléggé feszült volt a helyzet, valószínűleg ez volt a negyedik. És ugye pont azért, mert hogy gyakorlatilag válságos volt a hangulat a sziget körül, nem a szigeten, ezt is fontos megemlíteni, tehát magában a nemzetközi térben és a tájvani kérdésben válságossá vált a hangulat, azért akkor készültek olyan kutatások arról, hogy most akkor pontosan egy ilyen blokkád esetén, hiszen akkor ez a blokkád diskurzus, ez nagyon pörgött, meddig tartaná Tájván magát. És én úgy gondolom, hogy azért nem túl sokáig, tehát vannak erre vonatkozó kritikák a Tájvánon belül is, a tájváni politikai diskurzuson belül, hogy azért például nyilván ez a Tájvánnak az adottságából, a földrajzi adottságaiból is adódik, hogy azt mondja, 97%-ban például az energiahordozókban importra szorul. De igen, például az élelmiszer is, például a tiszta víz is egy ilyen szempont, hogy egy blokkád esetén, most én nem tudok konkrét számokat mondani, egyébként ez a kutatás, amire hivatkozom, ez pont egy ilyen zárt dokumentum volt, de hogy ez komoly problémát okozna, igen, Tájván számára, és akkor ugye erre jött aztán a megoldás, vagy hát a reakció az volt, hogy, és akkor nézzük meg, hogy Kínának milyen fájdalmat okozna egy amerikai blokkád, belengedték ezt, és akkor ugye ez megint ennek a szürke zónás adokkapoknak egy ilyen nagyon szép példája, hogy akkor a kínaiak fenyegetnek, és akkor hú, hát ennek a fenyegetésnek bizony van alapja, akkor mit csinálunk, és akkor hát akkor a szimpatizáló Amerika, és akkor az amerikaiak ebbe beleugrottak, és akkor ebből elindult megint csak egy diskurzus. A hivatalos szinten ugye nem nagyon volt erről egyértelmű üzenet, hogy már pedig mi blokkádot vonunk alá, de azért mindenki megnézte, hogy jó, akkor ez hová fajulhat, vagy mi lett a következménye ennek a helyzetnek, és végül, bár ez a blokkád téma még mindig él, azért úgy érezhetően ki is kopott a diskurzusba.
Ha kritizálják a tájváni vezetést, akkor miért? Azért, mert nem készül fel mondjuk egy ilyen eshetőségre, hogy nem képez jelentős tartalékokat?
Sokat kritizálják a DPP-t. Ugye ez egy eléggé szakmai téma. Azért a tájváni ember ennyire szerintem nem mélyül el ebben a kérdésben. A külpolitika azért nyilván ott egy fontos téma, de általában, vagy hát legalábbis a kampányban én úgy láttam, hogy inkább megállt ott a kritika, hogy most akkor miért is ilyen rossz a kapcsolat Kínával, és hogy lehetne ezen javítani, változtatni, és egyébként nem csak a Kuomintang, de ez a harmadik feltörekvő erő, a TPP, a Tájván néppárt is, ugye amellett érvelt, hogy hát nagyon gyorsan javítani kell a kapcsolatokon, mert hogy az begyűrűzik, ugye, amit említettünk, a társadalomba, a születési rátába, és utána tovább gyűrűzik a gazdaságba, és így tovább.
Most nagyon úgy tűnik ilyen külső szemlélő számára, hogy nincs esély sem blokkádra, sem pedig hadi mozdulatokra, akár csak egy kísérletre sem, hogy ráijesztenek Tájvára, mert mintha a kínai diplomácia békülni akarna az amerikaiakkal. Erre ilyen nagyon óvatos puhatolózások jelek vannak. Kérdés, hogy meddig tart ez, meggondolom, megnézik a kínaiak azt, hogy ez mennyire lehet sikeres. Talán Joe Biden elnöksége alatt sikeres lehet, mondjuk egy olyan novemberi időszakig, de nem tudjuk, hogy Joe Biden folytatja az Egyesült Államok élén, és az egyik legkomolyabb kihívója. Nem mondaná azt az ember, hogy egyértelműen ő lesz, de nagyon úgy tűnik, hogy Donald Trump lesz újra. Akkor elnökként volt 4 évvel ezelőtt kihívó, most pedig volt elnökként. És hát Donald Trump kezdte el ugye Kína ellen az úgynevezett vámháborút. Nem túlságosan olyan típusú embernek tűnik Donald Trump, aki könnyen elmegy a kompromisszumok felé, és akkor én nagyon körbeírva fogalmaztam ezt meg. Szóval vajon a kínai vezetés csak Donald Trump elnökségéig próbálkozik ezzel a megbékülési politikával, vagy tényleg ők jóval hosszabb távra terveznek, és nem azt számít, hogy ki az amerikai elnök, vagy egyáltalán ezt hogy látod?
Most szombaton, január 13-án megválasztották Lai Ching-t. Május 20-án iktatják be az új alelnökkel együtt. Ebben az időszakban ez egy elég izgalmas időszak lesz, ez az átmeneti időszak. több szempontból, és a kritikusok ezért mondják azt, hogy bár most valóban aránylag nyugodtan tényleg lezajlott a választás, és a kínaiak nem izmoztak, a következő bő három hónapban ez valószínűleg, legalábbis elsősorban a Taiwan elemzők szerint ez változni fog, és azért számíthatunk arra, hogy lesznek következményei a DPP megválasztásának kínai oldalról. Ennek egyik oka az is, hogy Kínában is fölpörög a politikai élet, lesznek fontos párt, nem kongresszus, de hogy lesznek fontos magas szintű párt találkozók, amelyekre a párt, illetve a kínai emberek ugye itt választ várnak arra, hogy oké, és akkor most például mi van Taiwanra. Tehát valamit mutatni kell. Ez a kínai agenda. A kínai agenda az, és valójában a súrlódás az ezzel is magyarázható, hogy a kínaiak agendája az eléggé messze áll az amerikai agendától. Az Egyesült Államokban pedig azt láttuk, hogy működik ez a bizonyos stratégiai bizonytalanság, vagy kétértelműség, amit az amerikai Egyesült Államok a Taiwan kérdésben 1979 óta, amióta ugye váltott és kínai népköztársaságot fogadta el a kínai nép hivatalos képviselőjének, ez fenntart. Tehát azt láttuk, hogy volt egy időszak, amikor nagyon keményen oda mondta Kínának, egészen nyíltan már felajánlották, vagy biztosították Taiwant az esetleges, még akár katonai segítségnyújtásra is, és akkor most azt látjuk, hogy San Franciscóban tavaly ugye volt egy APEC csúcs, ahol találkozott egymással Joe Biden és Xi Jinping, és kiszivárogtak ugye arról hírek, hogy ez alapvetően jól sikerült, és Taiwan is téma volt, és ezt látjuk, ennek a lecsengését látjuk most a választásokon. Viszont ez a stratégiai kétértelműség ugye magában hordozza azt, hogy most tehettek gesztust, és tehettek valamilyen ígéretet az amerikaiak. A kétértelműség lényeg, hogy hamarosan ugye majd átbukik a másik, megint visszatér ugye a nyomásgyakorlás és a keményebb hangvétel az amerikai oldalról. Kérdés az, hogy ugye a Trump adminisztráció, hogyha ismét átveszi az Egyesült Államokat, akkor mennyiben változtat az amerikai stratégián és gondolkodáson, de azért nekem az a meglátásom, hogy azért viszonylag konzekvens az amerikai külpolitika függetlenül attól, hogy éppen kivezeti, és különösen ebben a stratégiai bizonytalanság, tehát a Kínával szemben és a Taiwannal kapcsolatos politikában szerintem olyan hatalmas nagy változásokra nem kell számítani.
A végére hagytam talán a legizgalmasabbat, de nem akartam ezzel elvinni az egész beszélgetést. Mi van akkor, ha Kína mégis támad, félredobja a több évtized, valamiért, félredobja a több évtizedes, több évszázados, fogalmazunk úgy, hogy türelmét, és megtámadja Taiwant, arra számítva, hogy úgysem fognak az amerikaiak beavatkozni. A taiwani védelmi erőket ugyan nagyon megerősítették, nagyon nehéz a terep, egy rémálom egyébként egy ilyen szigetinváziót elindítani, főleg úgy, hogy tényleg nagyon sokat fejlődött a védelmi jellegű rakéta technológia, de mégis meglépik. Egyrészt vannak-e számítások arra, hogy mennyi ideig tarthat ki a taiwani haderő, másrészt még múltkor is, amikor beszélgettünk, talán tavaly erről azt mondtad, hogy persze vannak arra hipotetikus számítások, hogy a taiwani hadsereg mennyire állhat ellen, de az nagy kérdés, hogy milyen a harci morálja az embereknek, az átlag fiatalnak, az átlag taiwaninak.
Egy támadás esetén egyrészt elemzőként óckodok az ilyen nagyon konkretizált számokkal való jövőbeli prognózisoktól. Nem csak azért, mert borzasztó a szemmemóriám, hanem azért is, mert nagyon veszélyes, hiszen hát ugye ezt tényleg nehéz belülni. És ugye ide tartozik az is, amit az amerikai meg a nyugati kutatók szeretnek dobálózni az évszámokkal, hogy most akkor 2030, vagy akkor
27.
Vagy 27, igen, hogy akkor majd elindul a támadás. De én azt hiszem, hogy egyébként nagyjából így a taiwani haderő azt ilyen hetekben gondolkodik, eddig tudna kitartani, de szerintem ez azért a támogatás nélkül tartana ki, akár heteken keresztül is. És itt megint ugye a támogatásnak a minősége az egy nagyon fontos kérdés, és ez viszont a taiwan-amerikai kapcsolatoknak az egyik sarokpontja, hogy oké, nem mondjátok ki, hogy katonailag támogattok minket, tehát hogy fegyveres erőket nem küldtök Taiwan megsegítésére, de azért a támogatásnak vannak más lehetőségek, és azért Ukrajnában is látjuk. Nagyon fontos a hírszerzés és az információ megosztás, ami döntő lehet, különösen egy ilyen bonyolult, ahogy említett, hogy elképesztően bonyolult, sokrétű nagyon nagy áldozatokkal járó invázió és sziget elfoglalása esetén. Ugye az, hogy pontosan milyen eszközökkel hol tartanak a kínai haderő, erről az Egyesült Államoknak van a legfejlettebb ilyen megfigyelő rendszer a műholdoktól kezdve a drónokon keresztül a Kínában működő különböző ilyen emberi, tehát a hírszerző hálózatokon keresztül. Hogyha már ezt biztosítják Tajvan számára, akkor ugye már ez az ellenállás ez jelentősen meghosszabbítható. És egy harmadik szempont, amiről talán kevesebbet beszél a szakma valamiért, de szerintem igen fontos, ez, amit említettem, ami a tajvani nép, vagy tajvani történelemből adódó sajátos ilyen hadikultúra, ami megvan a tajvaniakban, ez a gerilla harcászat, amire a terep egyébként abszolút alkalmas, hogy visszahúzódjanak a hegyekbe, visszahúzódjanak a dzsungelekbe, és akkor noha Kína mondjuk elfoglalja a part, vagy az adott támadó elfoglalja a partokat, de hogy onnan ők eredményesen tudnak még akár egészen sokáig csapást mérni. Erre született egy érdekes koncepció. A tajvani vezérkarnak a korábbi vezetője, bizonyos Li Ximing készített erről egy koncepciót. Ezt úgy hívták, hogy ez az all out defense, tehát ez a teljes körű védelmi koncepció, aminek az volt a lényege, hogy jobban bevonják, jobban integrálják a tajvani fiatalokat, a hazafias érzelmű tajvani fiatalokat a védelmi igazgatásba, a katonai struktúrába. És egy ilyen pontosan ezt indítványozta, hogy ez az amerikai nemzeti gárdához hasonlóan ilyen területi védelmi egységeket hozzanak létre, mert hogy amikor Kína támad, akkor ugye ezek a fiatalok, akik megkapnak valamilyen nagyjából alapkiképzést, de azért értenek a fegyverekhez, és akkor értenek ehhez a fajta taktikához, hogy akkor ők is részt vesznek a védelembe, és amikor elbuknak a hivatalos erők, akkor ugye ők még mindig fent tudják tartani a szigetnek a védelmét.
És ebben jutottak valamire, úgy értem, hogy akár ez nem hónapokban, hanem években is mérhető, ameddig ilyen erők ki tudnak tartani?
Ezt nagyon nehéz, megint csak ezt azért nehéz mérni, pont amiről beszélgettünk, hogy egyébként a tajvani fiatal az neki fog állni egy dzsungelben, egy ilyen M16, mint a vietnámi filmekben, hogy ott nem tudom, két éven keresztül ott van egy dzsungelben, és vizet iszik, és nincs internet, mert ugye Kína valószínűleg azzal kezdeni az internetet is lelőni a szigeten. Erre hajlandó a tajvani fiatal. Én amennyire ismerem a tajvani fiatal, tehát nem vagyok túl optimista. Tehát azért Tajvan alapvetően egy jó hely. Ott egy viszonylag fejlett gazdaság van. Senki se hal bele azért nagyon a munkába. Jól el lehet tölteni a szabadidőt, és ugye mindenki, mint ahogy egyébként csak az ázsiai népeknek, mindenhol mindenki állandóan a telefonját nézi.
Hát csak úgy zárszóként, ez mondjuk saját vélemény, de az ukránokról se gondolta volna szerintem senki, hogy ennyire képesek ellenállni. Mindenki azt gondolta, hogy egy olyan korrupcióval letarolt ország, aminél mindenki csak a saját hasznát nézi, aztán majdnem két éve most már gyakorlatilag ellenállnak, és hát némi területveszteséggel, de folytatódik a háború. Reméljük erről nem fogunk Tajvannal kapcsolatban beszélni, viszont nagyon örülök, hogy befáradtál és egy csomó mindent elmondtál. Buzna Viktorral, a Magyar Külügyi Intézet munkatársával beszélgettünk az elmúlt 2x20 percben. A mikrofonnál Nagy Károlyt hallották, köszönjük, hogy meghallgattak minket, és itt a YouTube csatornánkon is visszanézhetik újra a beszélgetést. A legjobb pillanatokkal, vagy hogyha egy kicsit túl bonyolult volt mondjuk a kínai-tajvani politikai, illetve diplomáciai viszonyoknak az ecsetelés, akkor nyilván akár ismétlésként újra megnézhetik ezt.